Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonyán Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját, a Liget projekt miniszteri biztosát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és idén 120 éves a Szépművészeti Múzeum, de hát nem pusztán a kerek évforduló kapcsán, hanem a múzeumtól már évről évre megszokottan 2026 is kínál izgalmas, széles érdeklődésre számot tartó kiállításokat. De mielőtt ezekről beszélnénk részletesebben, talán érdemes visszatekinteni az előző 2025-ös esztendőre. Nyilván készülnek ilyenkor, vagy hát az elmúlt év végén készültek azért összesítések, vagy egyfajta mérleg az évről, különösen gondolom a látogatók számáról. Mi ez a mérleg most?
Igen, ez egészen kiváló év volt úgy a Szépművészeti Múzeum, mint a Nemzeti Galériában, hiszen egy intézmény vagyunk most már több mint egy évtizede ismét, hiszen valamikor Nemzeti Galériát a Szépmű anyagából operálták ki, de 2012 óta ismét egy intézmény vagyunk. Több mint 1,2 millió látogató volt a két intézmény, ami egészen fantasztikus, tehát ez egy nagyon erős, nemzetközileg is már látható, kíváncsiak vagyunk, hogy a nemzetközi sorrendek azok mindig kicsit később jönnek meg az összesítések után, de van esély, hogy a...
Van ilyenkor egy ilyen nemzetközi rangsor?
Igen, az első 100 múzeumot azt szokták összegezni, ebben nem egyszer bekerültünk az elmúlt évek során. A Szépművészeti Múzeum most 3-4 millióval, ugye ez külön van, tehát nem hiába jogilag egy intézmény vagyunk, de a külön múzeumként jelenik meg. A Szépműnek volt többször is százon belüli jelenléte, és most sem reménytelen ezzel a 3 millióval évben. Ezzel nagyon erős itt Közép-Európában gyakorlatilag a bécsi, a Kunsthistorikus és Albertinám mögött mindig a dobogón vagyunk, vagy éppen hol előttük egy kicsit, attól függ éppen milyen év van. Tehát reményeink szerint ez megint egy jeles helyezés jelent, és hát igyekszünk ebben az évben is nem lemaradni ettől a...
Ugye, a kínai agyakkatonák kiállítás, ami tavaly ősszel nyílt, és még azért tegyük hozzá, hogy ez még májusig látogatható, hát azért a világ leghíresebb régészeti leleteinek az egyik, ez nyilván jócskán erősítette ezt a látogatószámot az elmúlt
esztendőben.
Így van,
már most ugye 100 000 fölött vagyunk, és ez azért is különleges kiállítás, eleve úgy utoljára közel 40 éve volt, 88-ban a Nemzeti Múzeumban egy kisebb anyaggal, de voltak itt az agyakkatonák, sok másolati kiállítás is jár az országban, tehát nem ismeretlen a látogatóink, ezt sokan meg is edzik ott a Facebook oldalunkon, hogy ezt már láttuk, akkor mindig kedvesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt nem az eredetit, azt utoljára 88-ban Nemzeti Múzeumban, de a lényeg az, hogy egy olyan anyagot, ami többszöröse a 88-asnak, tehát akkor 30-valahány műtárgy jött, most meg 150 összességében, és nem egyszerűen az agyakkatonák időszakára, tehát az első császári dinasztia időszakára, Kína 1000 éves történetére fókuszál, vagy nyitja ki a fókusz, és ami nagyon fontos, hogy nagyon invenciózus installációval a fények, a feliratok, a magyarázó szövegek, a különböző videók, tehát mind segít ebbe a korba bele, aki látta, általában a visszajelzés abszolút pozitív, tehát, és ez igaz magukra a kínai kollégák, akik hozták az anyagot, szó szerint mesélték a kollégáink, hogy a végén sírtak, hogy ők ilyen szépen installálva ezt az anyagot, ők még soha nem látták, és hogy nagyon köszönik, hogy Budapesten ez ilyen lett, és azt kell mondanom, hogy minden látogatónak ez is egy elsődleges élménye, nyilván a műtárgyakon túl, hogy mindaz a látvány, élmény és információ, ami csatlakozik a kiállításhoz, ami mindig egy fontos része a kiállításnak, ez nemzetközileg nem föltétlenül mindig így van, de nekünk nagyon fontos, hogy kellő történelmi információ, kellő kontextus, kellő magyarázó szöveg és olyan látványelem, ami ugyan alárendelődik, de mégis kihangsúlyozza azt a műtárgyanyagot. Ettől lesz igazán jó egy kiállítás.
És ehhez nyilván kell egy jeles szakavatott kurátor is, aki most megvolt.
Így van, hiszen így van. Tehát ugye Fajcsák György, aki a maga is beszél, nagyon fontos kínai, jó szakértője, a sinológus, és a területnek, tehát ő úgy tud tárgyalni egyenrangúan a kínai kollégákkal, hogy nem egy hosszú alkufolyamatban. Igen. Tehát ő sokszor szólt, hogy ezt köszönjük, ezt, vagy ezt a tárgyalat, egy tárcsoportot nem kérjük, helyette inkább abból a múzeumból azt, és nagyon jól kialakult, tehát az, hogy egy ilyen súlyú és rangú műtárgy együttes van itt, ez az ő személyes tudományos reputációjának is köszönhető.
Ha már látogató számokról beszélgettünk itt néhány perccel ezelőtt, akkor talán említsük meg, hogy tavaly bemutatkozott a szépművészeti grafikai gyűjteménye a Bilbaói Guggenheim Múzeumban, és azt olvasom, hogy ezt a 150 művet bemutató tárlatot 340 ezeren tekintették meg. Ez is egy zavarba ejtően nagy számnak tűnik, nagyjából ekkora lakosságszámú város Bilbao.
És ami fontos, hogy 340 ezeres látogató, már ott is már nagyon ő éves szinten 1 millió látogatója van körülbelül a Bilbaón. Tehát gyakorlatilag az egyharmadát hozta. És ami nagyon fontos meglepő, ezt így nem szoktuk elmesélni, de ugye a Bilbaói Guggenheim Múzeum a világ egyik leghíresebb múzeum épülete, amely kezdetől fogva, ez gyakorlatilag most már 30 éve, a kortárs művészetnek szente. Tehát nem csak kortárs kiállítás volt, mint eddig. És ez volt az első alkalom, hogy bevállaltak egy olyan kiállítást, ahol persze volt kortárs anyag is, hiszen a szépművészeti grafikai gyűjtemény, amelyik világrangú, nagyon sok híres régi mester művelt, ott Leonardo, Dürer, soroltam tovább, Rembrandt, Rubens, és így tovább, Schiele, volt egy jelentős kortárs anyag is, de a lényeg az, hogy őket is megdöbbentette, hogy ugye a grafika nem annyira menő műfaj, tehát ugye
a festményekre vagyunk trenírozva.
Igen, trenírozva, így van, és főként, hogy jelentős régi mester anyag volt benne, és őket is megdöbbentett ez a siker, tehát, hogy mindenki nagyon ült, hiszen ez egy win-win helyzet volt, de a lényeg az, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy igenis a látogatók vevők továbbra is a szélesebb spektrumban, ott nem az a helyzet a Nyugat-Európában, ott sokkal inkább van egy nagyon erős kortárs fókusz az elmúlt 2 évtizedben, és háttérbe szóltak a régi mesterek. Ez azt mutatta rá, hogy akkor ott is vevők az emberek a régi mester, mint hogy fordítva nálunk meg inkább a kortárs van még mindig lemaradva a nemzetközi trendektől, az is fel fog jönni. A lényeg az, hogy jó művészet, az tulajdonképpen kortalan, és erre mutatott rá a Bilbaói kiállítás is, hogy nagyon jelentős, tehát több százezes. Nekünk ez a látogató szám a szépművészeti valaha volt második leglátogatottabb kiállítása lett volna ez a 300 000-es látogató szám.
Azt azért nagyjából megszokhattuk, hogy évről évre vannak hasonló nemzetközi múzeumi együttműködés jegyében létrejövő tárlatok, akkor ez véletlenül lesz az idei évben is?
Igen, persze ezekre is hosszú évekre készülünk, és most nagyon izgalmas, jelentős és régóta vált tárlatot tudunk partnerek lenni Párizsban, a Petit Palais-ban, amelyik nem csak ugye a Grand Palais-val szemben, így van, és ő nem pusztán kiállító hely, mint a Grand Palais, hanem neki saját gyűjteményanyaguk is van, tehát múzeum. Egy Ferenczi Károly életmű kiállítás lesz. Ez azért fontos, mert tehát nem valamivel keverve, nem valakikkel együtt. Ez nagyon ritka, hogy egy nagy magyar mesternek egy világvárosban és annak egy kiemelkedő múzeumában egy ilyen magyar kiállítást nyithassunk. Ez április 13-án fog megnyílni, tehát gyakorlatilag másfél hónapon belül Párizsban. Láttam már a installációs terveket, katalógus elkészült, már ugye nyomdában van, tehát egy nagyon rangos kiállítás lesz, amelyben francia kurátor van, de a magyar kollégáink, sok magyar kollégával is dolgozik benne, és gyakorlatilag mi készítettük elő ezt az anyagot, aminek nagy része a galériából, de nagyon sok magángyűjteményi anyag is lesz.
Mindez amúgy az együttműködésen túl a kölcsönösség jegyében történik, vagyis ezek mindig amolyan, hát hogy is mondjam, csak ilyen csere alapok, tehát majd egyszer mi is kopogtatunk valamilyen képért, műtárgyért egy kiállításhoz. 2 évvel ezelőtt a szépművészeti Renoir kiállítása, ha jól emlékszem, akkor a Musée d'Orsay-val és a Musée d'Orangerie-vel együttműködve jött létre, vagyis nyilván, hogy ezek ilyen fontos hídak, kapcsolatok múzeum és múzeum között.
Igen, hát ilyenkor mi is például most a Gauguin kiállításon fogunk kapni a Petit Palais-ból Gauguint. Nehéz, mikor egy kiállítás, egy komplet kiállítás megy, ez mindig egy más kategória, mert nyilván azt most nem tudunk föltétlenül, hogy azért volt olyan, például mondjuk a Moszkvában volt ilyen, amikor a Puskin Múzeumból, ők egy talán hogy is volt, Degas-tól Picasso-ig címmel volt a kiállítás. egy századfordulós modern anyagot küldtek, amiben nagyon erősek, mi pedig, nekünk erősebb az anyagunk, a régi mester anyagunk, ők meg arra voltak kíváncsiak, tehát ott két komplett kiállítás csere volt, ez a ritkább, de létezik ilyenfajta is, de ezek mindig erősítik. Ahova ilyen nagy kiállítási anyaggal tudtunk menni, ott mindig azért elmélyültek a kapcsolatok a későbbi cseré kapcsán.
De ezek személyes kapcsolatok is, mert nyilván megvan az adott múzeumnak a nemzetközi rangja, az elismertsége, de emellett azért kell egy személyes kapcsolati álló is, mert hát itt azért rendre nagyon féltve őrzött képekről, műkincsekről, nagyértékű műtárgyakról van szó, amit talán hát nem könnyen emelnek le mondjuk egy párizsi múzeum faláról, csomagolják be és utaztatják el több száz kilométerre.
És nem csak a párizsi, ugye mindig ez a óriási verseny folyik a nemzetközi múzeumi világban, a nagy nevekért, a nagy korszakokért, a híres mozgalmakért, tehát a kiemelkedő művek, és nyilván ráadásul ezek a művek valahol, ahol állandó gyűjtemi részei, ott meg a látogatók, tehát az gyakran olyan ikonikus képek, hogy nem szeretik, ha távol van a múzeumtól. A legnagyobb gyűjtemények képesek csak arra, hogy raktárból is akár pótoljanak hasonló értékkel, vagy mondjuk egy Van Gogh múzeumon 200 valahány Van Gogh festmény van, tehát ők tudnak úgy kölcsönadni, hogy azért jut is marad is, vagy a Louvre, a Prado, a nagy egykori birodalmi gyűjtemények, de azért ők sem szívesen adnak, hiszen mindenki szeretne Grécot, Van Goghot, Raffaellot, Tizian, mondhatnám tovább a nagy neveket, és éppen ezért nagyon ritkák ezek a nagy kiállítások, átfogóak, pont azért, mert nagyon nehéz összeszedni a műveket, és ebben nagyon sokat segítenek az intézményvezető közötti kapcsolatok, a kurátorok nemzetközi megbecsültséges, a kurátori szintű kapcsolatok, tehát nagyon sok szinten kell nekünk, hogy úgy mondjam, benne lenni egymás életében ahhoz, hogy meglegyen a kellő bizalom, és amelyik, főleg a mi esetünkben, akinek jelentős, tehát sokszor elmondom, hogy a mi gyűjteményünk, a Szépművészeti a legjelentősebb európai gyűjtemény Bécs és Szentpétervár közötti térségben. Ez igaz, tehát egy jegyzett gyűjtemény, de nyilván nem vethető össze az egykori nagykirályi gyűjteményekkel, vagy fejére, mint az Uffizi, a Medicieké, most soroltam, vagy éppen a Van Gogh, ami egy világhírű mesternek a legjelentősebb gyűjteménye. Tehát ők a világjátékosok, és mi egy következő liga elején vagyunk, de azért, és ezt a helyzetet kell nekünk megemelni, upgrade-olni minden nagy kiállításunknál. Tehát mi nem tudnánk mondjuk egy Caravaggio-t a kanátói kiállításba, 9 Caravaggio-t, szóval nincs olyan művünk, ami a 9 Caravaggio-t külön-külön ellentéteni tudná. Vannak ilyen arany devizáink, a Leonardo rajzaink például, ami a Louvre-ba, mikor volt legutóbb nagy kiállítás, már akkor megállapodtunk, hogy például a Bosch kiállításunkhoz a Louvre egyetlen Bosch képét kérjük, és akkor a Louvre tud nagyban azt mondani, hogy rendben van, de azért oda kellett adnunk a
hozzászokat. Cserélni alap kell
igen,
azért.
Igen, és azt lehet, és akkor lehet, hogy ők tudnak nagyvonalúbbak lenni, és egy helyet, nem egyet, hanem kettőt, hármat is adni, mert nagyobbak, és ehhez kell az, amikor nem csak azt nézik, hogy mit kérünk, mint hogy én is mindig, hanem honnan jött a kérés. És az a bizalom, ami kiépül mondjuk 20 év alatt ezek az intézményekkel, az segíti, hogy akkor most például az év végén legyen egy nagy Gauguin kiállításunk, mert azt sem tudnánk igazából.
Na hát akkor nézzük is a nagy neveket, és akkor kezdjük is talán ezzel a legnagyobbal, a Paul Gauguin életmű kiállítással. Igaz, erre még azért őszig várni kell, mert ez majd októberben nyílik, és voltak éppen azért ez, mondhatjuk, hogy egy sorozat folytatása, egy jó két évtizedes sorozatnak a folytatása, ugye Monet, Van Gogh, Cézanne, Renoir, ebbe a sorba illesztető.
Sőt, ugye volt azért már Picasso-nk is, és Modiglianink is, tehát a francia művészetnek egy, vagy a modernitás művészetének egy olyan sorozat, ami egyébként a legtöbb kétes esetében, amit ugye a szép műben, tehát a Monet is, a Cézanne is, Van Gogh is, ez Geskó Judit kurátorasszony nevéhez fűződik, akit egyébként néhány éve már a Cézanne társaság alelnökének is választottak, ami azért különleges, mert az, hogy magyar művészet történész a francia Cézanne társaság alelnöke, miközben az elnöki pozíciót az mindig a család rangidős vagy koridős tagja tölti be, az egy fantasztikus szakmai elismerés.
Volt is itt vendégünk a Cézanne kiállítás és után, ugyanebben a műsorban.
És Judit, ő készíti elő, és hát tette össze, és érvelt, és küzdött, és járt, és kollégái szinten győztem meg a kollégákat, hogy igenis érdemes ezt és azt, vagy amazt a remek művet kölcsönni a budapesti kiállításhoz, mert nagyon fontos, tehát ezen a kiállításoknál a szakmai tartalma legyen benne, új szakmai tartalom legyen benne, valamilyen izgalmas fókusz, vagy megközelítés, ami új az eddigi kiállításokhoz képest. Azzal bekobulni, hogy szednénk egy Gauguin kiállítást, ki ne szeretne. Tehát, és akkor,
tehát kell, az, kell a koncepció
így van,
is
van, pontosan, és az, hogy az valóban legyen benne. Hogy
lehetőleg egy új, valami új.
Így van, legyen benne új fókusz is, és legyen mondjuk egy katalógusban olyan nemzetközi szerzőgárda, amelyik szintén fémjelzi a kiállítás súlyát. Szóval ez mind-mind hozzátesz ahhoz, hogy végül legyen egy olyan fantasztikus Gauguin kiállításunk, ami lesz, hiszen már látom azt a műtár listát, most már tervezzük.
Igen, hát itt ugye Gauguin mellett, ha jól láttam, akkor helyet kapnak Monet, Cézanne, Courbet, Van Gogh képek is, tehát azért ez egy szélesebb spektrum lesz.
Az egész kört fogja azt a posztimpressionista kört és köröket bemutatni, amelynek Gauguin az egyik kiemelkedő szereplője. Tehát egy rendkívül fantasztikusan gazdag anyag jött össze, és hát nekünk pontosan az Küllák és Karbidze között, tehát néhány éve ugye a Louvre volt főigazgatója, volt a kurátornak a Gauguin kiállításnak, amelyik egy ausztrál Canberrában és a Houston amerikai helyszínen egy jelentős kiállítást tett össze, és megint azok a képek, amelyek például ott szerepeltek, azok nem olyan egyszerűek, hogy néhány év múlva ismét azok közül eljöjjenek, tehát meggyőzni, igen, megint. És már készülnek a következők. Most soha nem tovább, hogy éppen milyen Gauguin tematikájú kiállítás lesz a Párizsi Vuitton Múzeumban, hogy a Vuitton tulajdonosa a világ, ma, azt hiszem, leggazdagabb, ott versengnek egymás ott a csúcson, a dobogón, de hát ott korlátlan pénzeszközök állnak rendelkezésre, mondjuk a Vuitton esetében, és ők is egy Gauguin tematikájú kiállítást csinálnak, nem egy átfogó életműt, egy szűkebbet, de ezek mind-mind, ugye mi vetétársak vagyunk aztán a kölcsönzésben, és nem csak a konkrét időben átfedő, hanem ugye, amit elmondom, a legjelentősebb műtárgyakat azért szeretik, ha otthon is van. Tehát ha egyszer kölcsönadják, néhány évig nem szeretnék ismét kölcsönadni, és ez egy nagyon izgalmas, ezért nagyon fontos, hogy nekünk sok évre előre kell tervezni, amikor még lehetőleg még tisztában
küzdőpálya.
Az a minimum. Tehát akkor most mondjuk az 8-10 évig tart.
A Szépművészeti Múzeumban most esetleg már a 2030-as kiállításokról gondolkodnak?
Így van, 29-es, 30-as kiállítások, és a 27-esek, hát 26 az nyilvánvaló, de a 27-esek is már célegyenesben vannak. Tehát ahol még ott még formálódik az a 28-29, ott is már nagyjából tudjuk a naptárat, és ott már benne vagyunk a műtárgykölcsönzés, alkudozások, stb.
Az e-mailek és a telefonok, igen, azok igen, mennek. Igen. Ugye Gauguin is az impressionisták, posztimpressionisták mellett az idei másik nagy neve, ha mondhatjuk ezt így, akkor Viktor Vazarelli, akinek születése 120. évfordulójához.
Igen, egyesek vagyunk, mert a Szép Művészeti
Pont
Múzeum.
Azzal kezdtük a beszélgetést. Igen. Ugye egy 120 éves a Szép Művészeti Múzeum, és Viktor Vazarelli is 120. évfordulóhoz közeledik most. Mondhatni, hogy ez is egy hiánypótló kiállítás, hiszen több mint 50 éve volt hasonló léptékű életmű kiállítása Vazarellinek itt Budapesten a Műcsarnokban.
Igen, és ez még nagyobb is lesz, hozunk olyan műveket, amelyek akkor nem voltak itt, és soha nem jártak Magyarországon.
Ezek külföldről
a francia, is francia most, a Vazarelli alapítványi együttműködésben.
Ugye Pécsen és Óbudán is van Vazarelli Múzeum, ugye, sőt az utóbbi a Szépművészeti Tagintézmény.
Így van, tehát gyakorlatilag ugye maga az Óbudai Múzeum is természetesen az állandó gyűjtemény és állandó kiállítás, de nem tudja a teljes anyagot bemutatni. Itt most gyakorlatilag az életmű egészére, a kezdeti időszaktól legutolsó időszakig egy nagyon jelentős válogatás lesz. Nyilván a bázisa és a gerince az az óbudai, tehát a Vazarelli anyag. Egy csomó olyan műtárgyait, amit nem vagy ritkán láthat a közönség. Lesznek magángyűjteményok, és jönnek a francia, és persze Pécsről is kapunk anyagot, mint hogy mi is adunk a pécsieknek, ugye ők is jubileum évet ünnepelnek. Tehát, és a francia Vazarelli alapítvány is, tehát ez a hármas ünnep, ez egy kicsit egy közös találkozik,
hát
közös
metszetében.
Így van,
beszélt.
És ennek lesz egy ilyen közös szépmű metszete. Sőt, lesz egy...
Kapcsolódik ehhez egy kísérő kiállítás.
Így van, lesz egy pici kísérő kiállítás a galériában, amelyik ugye Schöffer és Vazarelli kapcsolatát tárgya fel, mert ez kevéssé volt ismert, ugye Nikolás Schöffer szintén magyar gyökerű művész, és ami talán még ennél is izgalmasabb lesz, a Millennium házában, ugye a neo kortárs kulturális térben egy Vazeli Don't Go Home kiállítást. Ez az érdekes, mert amikor Vazeli itt volt, talán éppen ezzel a neves kiállítással, ott akkoriban számos művész úgy érezte, vagy többen úgy érezték, hogy Vazeli túlzottan is priorizálva van a magyar akkori művészekkel szemben. Szóval volt egy furcsa, ne felejtsük, hogy mégiscsak a kommunista időszaknak egy cenzúrázott időszakában éltünk, és ebben ez a furcsa ambivalens érzés, ami az ő nagyon kiemelt fogadtatáshoz kapcsolódott, és volt egy ilyen, egy művész megfogalmazott, hogy egyfajta inkább ez performance volt, de egy Vazeli go home, Vazeli menj haza, és ezt az egész akciót, azt az időszakot is, aztán az utóéletét is a Vazeli befogadásnak ez a kis kiállítás fókuszálni fog, és Vazeli don't go home, tehát a végén, hogy ne menj haza, hiszen akkor is azért sokféle vélemény volt, azután pedig, mint ahogy többen megszóltatunk akkor élt művészeket, nagyjainkat, hogy azért korán, tehát Vazelinek nagyon sokan, végülis az ő életműve, az beépült inspirációs forrásként számos nagy kortárs művészünk életébe, és az egész komplex szituációt fogja bemutatni a kiállítás, csak pont egy fordított előjellel, mert végülis nem ment haza, hanem nagyon sok tekintetben itt maradt velünk, nem csak a gyűjteményt adományozott, hanem a hatása is.
Ha már a Nemzeti Galéria szóba került érintőlegesen, akkor nézzük az ottani kiállításokat is. Most tavasszal a Bartók tavasz programsorozat részeként nyílik, tehát ez is már egy közeli dátum, egy olasz tematikájú kiállítás, Dolce Vita címmel, és ez most nem Federico Fellini emlékezetes korszakos filmjére utal, és nem ez lesz a középpontban, hanem képeken keresztül az Itália élmény, az olasz életérzés. És hát nem is akármilyen képeken keresztül, ahogy néztem a programot.
Igen, ugye tehát Itália vonzása az gyakorlatilag több évszázados, nem csak magyar művészet tekintetében, hanem ugye északról is vándorultak le délre, tehát a reneszánsz időszakában. Tehát ez egy folyamatos mágnesként működött, azért mondjuk Itália és nem olasz művészet, hiszen az olasz országot, vagy az olasz egység után az csak jóval későbbi. Itt gyakorlatilag két évszázad Itália vonzásában részben, mint Marco Károly, aki gyakorlatilag oda költözik, és itáliaivá válik, de hát természetesen még a mi művészünk. Hát akik hosszú időszakot töltöttek el, vagy csak rövidebb időszakokat, akár ösztöndíjakat, egész római iskola, ugye ő egy ösztöndíj rendszerből nő ki a 30-as években, és persze Fellini is megidéződik majd, tehát az édes élet az lesz egy olyan szekció, ahol maga konkrétan a címadó film is, hiszen ez önmagában a Dolce Vita szűkebben valóban a filmre utal, és az édes életre, az itáli élményekre, de arra is rámutat, hogy az olaszok, olaszok számára a művészet egész és egyfajta dolcsét, egy édességet jelent. Tehát, hogy ott ez az életérzés, amelyet a Dolce Vitával szoktunk összegezni, nem pusztán az élet élvezetét, hanem a tágasabban az életnek a szeretetét fejezi ki, és erről fog szólni a kiállítás is, hogy tényleg a Banovák, és még sorátam tovább azok, akinek jelentős
Csontvári, vassza, ugye, Csontvári, ugye a taorminai.
Igen. Tehát, hogy itt ez, és ezekből egy-egy szemelvényt, egy-egy utalást, mondom, számos szekcióban tartalmazni fog a kiállítást. Tehát akinek volt bármilyen itáliai élménye, és azt gondolom azért a magyarok többségének van, az és hát a művészet történt utalások okán, tehát ez egyszerűen magyar művészet lesz, de mégis Itáliát fogja közelhozni hozzánk. Azt gondolom, ez egy nagyon kedves és nagyon szórakoztató és jó kiállítást lesz a Dolce Vita, ami most
átisban nyílik. Emeljünk még ki egy kiállítást a Nemzeti Galériából, bár lehet, hogy ezt így kicsit önkényesen teszem, a magyar női képzőművészekre külön összegző tárlattal, hát igencsak ritkán irányul figyelem. Itt talán ez is egy hiánypótló kiállítás lesz a Nemzeti Galériában.
Abszolút,
össze.
És azt gondolom, egyik igazi nagy siker lesz, sikerkiállításunk. Valóban engem is meglepett, de tény, hogy a magyar nőművészekre fókuszáló kiállítás nem volt még a Nemzeti Galériában, és ez a 20. század első feléről beszélünk. Számos olyan névvel fognak találkozni a látogatók, akik nem egyszerűen elfeledettek, hanem soha nem kerültek igazán fókuszba. Tehát már korukban is, és ennek nyilván számos társadalmi oka volt, hogy a nőknek az érvényesülési lehetősége számos társadalmi területen, de így a művészetben is az sokkal nehezebb volt. Tehát az ismertebb alkotók mellett itt közel 50 nőművész fogunk bemutatni, számos olyan nevet, ami valószínűleg nem ismert, vagy nagyon kevés ismert a szűkebb szakmai körökön kívül. Nagyon izgalmas kiállítás lesz, és amellett tulajdonképpen közéjük illik, de mégiscsak olyan szempontból nem, hogy nem idehaza vált híres, amit a Shergill kiállítás is lesz, egy kisebb kiállítás, Indiából érkező anyaggal, festészeti anyaggal és fotóanyag az nagyon gazdag nálunk, mert ő is tulajdonképpen ehhez pont ez az időszakhoz tartozik, nagyon fiatalon hal meg, 21-nehány évesen, de Indiában mai napig az indiai modernizmus megteremtőjének az Amritát tekintik, ugye ő magyar anya és indiai apának a gyermeke, abszolút közös identitása volt, és sok tekintetben, tehát mint nőművészt is, meg hát elég viharos magánéleti vonatkozásai miatt gyakran a magyar Frida Kahlónak is szokták hívni. A közönség majd, mikor elmegy, meg fogja érteni, hogy miért.
Ez is egy izgalmas kiállítás.
Igen, van, és ez egy időben lesz az a magyar nőművész anyaggal.
Kiállításokhoz kapcsolódóan volt már szó gyűjteményekből, kölcsönzésről, külföldi vendégtárlatokról, de azért talán érdemes arról is szót váltanunk, hogy hogyan bővül egy múzeum, hát jelesül a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria saját gyűjteménye. Vásárlások, felajánlások, adományozások, aukciókon való ott lét révén?
Igen, minden gyűjteménynek az alapja egy valamikori vásárlás. Tehát ugye a Szépművészeti Múzeum maga is, a gyűjtemények a magja, az az magyar állam, amikor az Eszterházi magángyűjtemény, de mi persze szintén nemzetközi vásárlásokból gyűlt össze, olyannyira, hogy egészen csőcélére kergette második Miklósnak, Eszterházi Miklósnak a művek iránti szeretete és vágya. Tehát, hogy az Eszterházi Madonna, most hallottam tovább, amelyek abból a gyűjteményből származnak, nagyon komoly összegeket fizetett érte, művészettörténeti segítlettel, tehát nem egyszerűen amatőr gyűjtőként futott neki. Egy szó mint száz, amikor 1870-ben ezt a gyűjteményt megvette a magyar állam, amely egyébként aukcióra ment volna el, mert az eszterháziak megszorultak pénzügyileg, megvett, ez lett a későbbi szépmű alapja. Tehát állami vásárlások egyfelől, de történetileg mindig kiemelkedő volt az adomány, a Nemzeti Képtárnak mutatott adomány, ami a szép művészeti lett, aztán később 1890-ben alapították, és 1900-ban meg is nyílt, ettől vagyunk 120 évesek. A nagy jelentős magántámogatók, azokat mindig nagy tisztelettel emlegetjük, mint Pirker János, ugye érsek, akinek köszönhetően, aki mondjuk egy nagyon jelentős vencei pátriárka, aki egy jelentős gyűjtemény gyűjtött össze, nem egyszerűen ezt a gyűjteményt adományozta a nemzetnek, hanem például, amikor a Bosra készültünk, az ő gyűjteményében voltak olyan jeles képek, amivel Velencébe be tudtunk kopogtatni, hogy az ott lévő bosokat, amit az Isten nem akartak adni semmi áron, mikor azt ajánlottam, hogy na de ha a Pirker gyűjteményből az az egy-két kép, ami kiemelkedően fontos velencei mű, mondjuk egy Giorgione, meg egy Gentile Bellini, ha eljönne Velencébe, az mindjárt más. Igen. Tehát, hogy magyarul ennek sokszoros használva, de természetesen tehát az álló gyűjtemények azok nagy állami intézmények részben állami vásárlások, örökhagyások, és magántámogatások. És ez kezdett el újjáéledni, de csak nagyon újjáidőben van a rendszerváltozás után, is lassan. Ez egy hosszú folyamat, de nagyon örömteli. Például most a 120. jubileum évünkben.
Igen, most
ilyen
már elején is volt
egy nagy, ugye, és nagyon fontos, most a kortárgyűjtés is nyilvánvalóan nagyon fontos a korábbi időszakok képeinek, műtárgyainak a gyűjtése, és a mindig jelenlévő kisebb-nagyobb hiányok pótlása. De a kortárgyűjtés az meg elengedhetetlen, hiszen az lesz később majd a mindenkori gyűjteményeknek majd valamilyen magja arra az időszakra vonatkozóan, és persze van egy kiemelt felelősség nemzeti intézménynek, és a nemzeti kortárs gyűjtése.
Ugye most utalás szinten el is hangzott ez, hogy januárban volt egy nagy értékű felajánlás, ezzel indult most egy támogató házas pár jóvoltából, de ez is azt jelzi, hogy létezik ma Magyarországon 2026-ban a klasszikus polgári értelemben vett mecenatúra.
Igen, és ezt nyugodtan kisemeljük, hiszen ez a házas pár, ugye a Spengler Katalin és Somlói Zsolt házas pár, akik kezdeményezték, nálunk ők tagjai voltak a TEIT, és vannak ilyen időben is a TEIT és a Pompidou támogatói körének, amelyek tulajdonképpen egy jelentős éves díj befizetésével működnek, és ez egy kör odakint is, és ezt a modellt vettük át kezdeményezésükre, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt kezdeményezték és szervezték is, és van körülöttünk is 20-30 főből, ezek jelentős magyar magángyűjtők, akik mindegybe befizetnek egy tekintélyes összeget, és ebből az összegből mi kortárs műtárgyakat veszünk, úgyhogy velük egyeztetve. Tehát teljesen a múzeumnak az igényei, a szempontja az elsődlegesek, de aktívan részt vesznek ők ennek a kiválasztási folyamatban. És pont Katiék, szabad így mondanom, te kezdeményeztek egy nagyon jelentős támogatással a jubileum év kezdetén. Ezt mint egy példaértékűnek is tekintem én is, a múzeum is, és ők maguk is, amihez remélhetőleg csatlakoznak majd a jubileum év során tovább. Még sokan már kaptam jelzéseket, akik erre nagyon nyitottak, sőt tárgyalunk is hasonló gyűjtemény gyarapításról. Tehát magyarán, amikor jómódú magyar polgárok, akik általában műgyűjtők, hiszen így kerül a gyűjteményükből, egy részt felajánlanak a nemzeti gyűjtemény számára, és ez így volt régi múltban is. Igen. Az ő esetükben most kiemelten a jubileumében így van, és én remélem, hogy ez a polgári rendkívül, tehát dicsérte méltó, az utókor dicsérte, meg még inkább méltóbb szokás, ez lassan visszatér. Tehát vannak már nagy magyar magángyűjtemények, alakulnak ki, növekszik a műgyűjtő polgárok száma, és egyik nagy elődöm, ugye Petrovics Elek mondta valamikor, hogy előbb-utóbb minden műtárgy majd egy múzeumban köt ki, ott találja meg az otthonát, és ebben van valami, hogy lehet, hogy hosszú idő során, vagy több generáció után, de valóban a közgyűjtemények nagy része az egykori nemzeti ilyen-olyan magángyűjtemények reépül, amelyeknek megtalálták az útjukat a nagy nemzeti múzeumokba.
Na most ehhez kapcsolódóan, ami most elhangzott, hogy előbb-utóbb minden műtárgy egy múzeumban köt ki. A múlt év végén volt a bejelentés, hogy a Magyar Nemzeti Bank szétosztja több mint 6 milliárd forint értékű gyűjteményét. Lehet, hogy a hír kapcsán egyébként sokan el is csodálkoztak, hogy olyan miért van egy banknak csak nem 1500 kortárs műalkotásban álló gyűjteménye, mindegy. Minden esetre most ezek az alkotások az ország 30 múzeumába kerülnek, vagy kerültek. Voltak éppen letétbe, és kerültek a Szépművészetibe és a Nemzeti Galériába is?
Igen. Kezdeményeztem Varga Mihály elnök úrnál. Ugye ő mikor elfoglalta hivatalát, egy teljes körű áttekintését jelentette be és vállalta a Nemzeti Bank teljes működését. Nyilván ennek a legnagyobb része, mint pénzügy szakmai jellegű, de ott volt például a gyűjtemény is, amiről lehetett tudni, hogy létezik. Tehát ez egyébként szakmai tanácsadók munkájával felépült. Ez egy nagyon széles körű és izgalmas
gyűjtemény. Kevesek gyűjtemény számára volt így látható, mert nyilván ott a irodák falain.
Így van. És nem is volt ugye olyan kiállító hely a Nemzeti Banknak, ahol ezt állandóan látható lett volna. És nagy abszolút nyitott volt arra a javaslatomra, hogy ezt mindenképpen közkincsé érdemes is kell tenni. Ráadásul nem csak egyes kiállításoknak, hanem jó lenne, hogyha a gazdái és a magyar múzeumi világ lenne. Nyilván egyfelől adott a nemzeti intézmény, amely ezzel tekintve a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, tehát amelyik a képzőművészet terén a vezető nemzeti intézmény és gyűjtemény. Nekünk van a legnagyobb magyar gyűjteményünk, és nyilván így lesz ez. Így volt, és így lesz a jövőben is. De a Magyar Vidéki Múzeumi Hálózat vezető intézménye, amelyek akár a megyei hatókörű múzeumokról beszélünk, akár pedig kiemelt városi gyűjteményekről, rendkívül nagy, tehát műtárgyarapítás szempontjából praktikusan ők akkor tudtak gyarapítani, a művészek adtak nekik adományokat. Nem volt NK-ból bizonyos kisebb forrásokat idő, de ezek néhány milliós összeg voltak.
És a mostani gyűjteménynek a nagy része hozzájuk
kerül. Így van, 90%-ban a vidéki múzeum, ez a közel 30 vidéki múzeumba kerül. Ennek egyébként most van is egy kiállítása ennek az anyagnak, Debrecenben néhány helyen nyílt, tehát ha bárki kíváncsi rá, egy izgalmas kiállítást hozott létre a Modem, érdemes lemenni, és az is izgalmas, mert korábban néhány hónapja volt egy kiállításuk, ami bemutatta a rendszerváltástól máig terjedő időszakot, és ez egy olyan hirtelen gyarapodást jelentett, ez egy letéti anyag, de hosszú távon ebben is elnök úr kifejezte a szándékát, szeretné, hogyha ez tulajdonba is kerüljön, de ugye itt számtalan olyan
nemzetközi jogszabály. A letétből adományozás így van, lesz
egy igen, idő. Így van, ez a szándék, de ez a megfelelő jogi utat meg kell találni, hogy ne legyen ebből tiltott finanszírozás, stb. A nemzeti bankokra vonatkozik, de remélhetőleg meg lehet találni azt az utat, hogy ez valóra válaszol, ez valóban az adott múzeumoknak a gyűjteményi állományába kerülhessen, ne pusztán tartós letétként, vagy hosszú távú letétként, hanem adományként. Mm. És ez egy, mondom, olyan gyarapodás minden múzeum, ilyen milyen tekintetében is, amilyen léptékű a rendszerváltás óta nem volt Magyarországon, a kortárs gyűjtés esetében. Mm.
És egyébként, amikor most ugye 30 múzeumhoz kerülnek ezek a műtárgyak, itt azért nagyjából az adott múzeumnak a profiljába illeszkedően
ez egy nagyon ez nyilván először volt, hogy a Nemzeti Múzeum, mi magunk megvizsgáltuk, melyek azok a műtárgyak, amelyek valóban a legkiemeltebbek és a nemzeti gyűjtemény részei kell, hogy legyenek. De azért ez csak 10%-nyi anyag volt, amit mi azt mondtuk, hogy eznek mindenképpen a nemzeti intézményre kerülni, és a 90% az anyagnak az egy rendkívül izgalmas és tanulságos, de egy demokratikus, átlátható módon mindenki, az összes múzeum látta, hogy mi az anyag, és egymás közt állapodtak meg. Egy fantasztikusan termékeny párbeszéd, sokan tartottak tőle a kollégák maguk is, hogy képesek lesznek-e konszenzuálisan
osztani.
Volt vetélkedés, de mégis nagyon józan érvek, szakmai érvek alapján dőlt el, hogy valóban melyik az, ami kötődik, mondjuk ott született a művész, ott dolgozott. Volt egy csomó kötődés, vagy gyűjteményünknek mik a súlypontjai. És képes volt, tehát képes volt 30 magyar múzeum úgy tárgyalni, hogy abszolút jó szájízzel álltak föl a megállapodás után, és közös konszenzus döntés hoztak. Ez egy nagyon szép és tanulságos folyamat volt, azon túl, hogy gyarapodás, de maga a módja is azt gondolom, hogy rendkívül jó és tanulságos volt. Igen, lehet. Tehát, hogy lehet úgy elosztani javakat, hogy ez végülis mindenki egyetértésével találkozzon. Ez is egy külön öröm volt mindenki számára, aki részt vett a folyamatban.
Ja, nagyon érdekes még ugye az aukciós piac és az ottani részvétel, vagy akár a Szépművészeti Múzeum részvétele ilyen aukciókon. Ez mindig érdekes terület, nem véletlen, hogy még egy televíziós show műsor is indult ehhez kapcsolódóan a közelmúltban. És olvastam arra, hogy most évelején Versailles-ban árverezték a legendás magyar származású tőzsdeguru André Kosztolányi 400 tételből álló, hát grandiózus gyűjteményét, a Triple Rónai, Zóbel, Abanovák, Vasszaré, Pál László képekkel. Ilyenkor például ott van a Szépművészeti Múzeum, vagy igen, akár részt igen, is vesz ezen az
igen,
aukción?
Igen, figyeljük az aukciós piacot. Ez is volt izgalmas, mert ez nem egy nagy híres francia aukciós háznál, vagy a nemzetközi háznál jelent meg, egy kevésbé ismert kisebb francia aukciós háznál. De hát természetesen ez a hír előbb-utóbb, tehát főleg, ha ilyen lépték, az eljut hozzánk, és azon túl, hogy persze figyeljük, hát számtalan olyan online fórumban, ahol ezek föl is dobódnak időben, de hát erről a hír többször sem eljutott hozzánk, és vásároltunk is. Tehát egy nagyon fontos képet, amelyik egy, ugye szignált, dedikált, amit ugye Riprónai barátomnak, Gauguinnek, egy portré Gauguinről, egy pasztelportré, nagyon szép portré, és hát ugye kiemelt a szignó miatt is, a tartalom miatt is.
Hát akkor ez kapcsolódhat most a Gauguin kiállításhoz.
Abszolút, hát nekünk ez is volt különösképpen fontos, tehát nekünk ez ott lesz, tehát ott fogjuk bemutatni a nagy közönség számára. Volt licit, de hál' Istennek sikerült nekünk megszerezni a végén. Tehát nemzetközi is ott vagyunk, a hazai aukciókon is ott vagyunk, hazai aukciókon ráadásul van elővételi jogunk is, tehát még nemzetközileg nem egyszerre fordul, főleg magyar anyagnál, hogy igazából magyarokkal versenyzünk, magyar magángyűjtőkkel, és hát ugye soha nem tudjuk, nem tudunk összebeszélni, hogy kedves kollégák, ezt most a nemzeti gyűjtemény szerint ne verjük föl egymásnak az árakat. Idehaza nekünk mondjuk a védett képek esetében nem kell versenyezni, mert ott elővételi joga van az államnak. Tehát ott megtehetjük, ami volt erre is például többször is az elmúlt időszakban, hogy amikor megtörténik a leütés, mi fölállunk, és azt mondjuk, hogy élni kívánunk a Szépművészeti Múzeum javára az állami elővételi joggal. Ez azért jó, mert az eladó számára nem jelent hátrányt, hiszen a legjobb áron kapja meg, tehát nem kevesebbért, és nekünk még nem kell részt venni egy árfelhajtó versenyben. Nyilván nemzetközileg ez az előnyünk nincs meg. Ott már előfordult például, amikor egy fontos képért versenyeztünk, amit szerettünk volna, hogy ott meg a francia állam élt. Mi lettünk, nálunk lett volna a leütés, de a francia államnak egy múzeuma fölállt, és ő élt az elővétel joggal, de ez nagyon rendjén való is. Tehát a nemzeti piacokon igenis ezt a fajta versenyelőnyt érdemes megadni a nemzeti gyűjteménynek, nekünk is van.
Milyen pénzügyi vagy anyagi lehetőségei vannak ezen a téren a Szépművészeti Múzeumnak? Mekkora lehet egyáltalán a mozgástér? Voltak azért, emlékezhetünk akár a közelmúltból nagy értékű vásárlások, itt most nekem hirtelen a Renoir fekvő női aktja jut eszembe, az mi azért milliárdos.
Az így van. Azok kizárólag a kormányzati segítséggel lehetőség. De ez a most kisebb, ezek persze nem jelentéktelen.
Ez például talán éppen ön beszélt arról, hogy szerencsés lenne, ha a magyar állam létrehozna egy nemzeti gyűjtemény gyarapító alapot egy éves kerettel, vagy egy éves összeggel, és akkor ebből
az biztos segíteni. Nekünk ugye annyi azt mondom, hát szerencsénk, hogy hát nem szerencse, mert mögött munka van, tehát nekünk azért a nagy kiállításokból általában pozitív szaldóval tudunk kijönni. És ezekből a saját bevételekből mi tudunk, nincs külön dedikált gyűjteménygyarapítási alap a költségvetésünkben, de ezekből a bevételekből tudunk allokálni összegeket, hogy amikor egy ilyen 100-200 ezer eurós, tehát néhány százezer eurós nagyságrendben ről beszélünk, például ilyen volt ez a Gauguin Porte és Ipronaitól, hogy ott tudunk, és nem kell kormány elé menni előterjesztés.
Jól emlékszem, akkor 90 ezer euró volt.
Plusz a jutalék, tehát ez így teljesen, tehát az egy, azt mondjuk, hogy beszorozzuk, körülbelül jutalék egy 50 millió forint, a magyar piacon sem egy kiemelkedő tétel, és azért tudtunk egy fantasztikus színjei művet, olyan, ami nem is tudtuk, hogy létezik. Ugye ott volt évtizedek óta ismeretlenül a Kosztolányi gyűjteményben. Tehát ezért el tudunk indulni, és nyilván, hogyha nagyobb jelentős tétel van, amit látunk előre, és valamiért fontosnak érezzük, hogy a nemzeti közgyűjtemény része legyen, akkor kormányozko fogunk be. Hál' is neked.
De akkor ezért lenne szerencsésebb az, hogyha lenne van, egy gyűjteménygyarapítási alap, akkor nem kéne mindig kopogtatni.
És nyilván nekünk is, vagy akár más. Ugye mindig az a fontos, hogy kisebb gyűjtemény az NK-n belül is van, azok néhány milliós, de amikor egy jelentősebb összegű, akár hagyatékról beszélek, hazai vagy nemzetközi tekintetben, amikor valóban több százmilliós értékről van szó, tényleg jó lenne, mert az is lenne jó, mert biztos, hogy lenne rá minden évben sokszorosan jó javaslat. Tehát nem tudnánk elég nagyot létrehozni ahhoz, de azt mondom, hogyha éves szinten egy néhány milliárdos, tehát ugye ez a 15 millió dollár merült, euró merült föl legutóbb, éppen ez a Klimt, ez a kicsempészet, praktikusan kicsempészet.
Ami kikerült az országból.
Igen, ami egy hamisított exportengedély okán, tehát egy meghamisított dokumentumot nyújtottak be mellé, és ez valószínűleg vissza fog kerülni az országba, tehát ez ebben majd
nem biztos vagyok. Ilyenkor vannak ilyen jogorvoslati lehetőségek?
Igen. Tehát ez nyilvánvalóan egy hatóságügy Ausztria és Magyarország között, de azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű dolog volt, és ebben a magyar kormány megtette a szükséges lépéseket.
Hát ez nem is elég, ez tavaly.
Így van, ez most történt, ez egy híres ügy. És akkor azt mondom, hogyha például egy 15 millió eurós értékben, ami kb. Egy 5-6 milliárd fontos, ez az egy képnek volt a kvázi, az a ára, amiért ezt árulták a piacon, de ez a nagyságrend már elégséges volna ahhoz, hogy ez folyamatosan van, hogy tervezhető lenne, és komoly szereplővé tenné a magyar ugyan nemzeti gyűjteményt, mint akár gyűjteményeket, hogy akár befele, akár kifele valóban a magyar múzeumi világnak legyen lehetősége, forrásai arra, hogy komoly műtárgyarapolást érhessen el. És ez nyilvánvalóan nagy nemzeti gyűjtemény, nem csak képzőművészetről beszélek, nemzeti múzeum, sorolhatnám tovább a nagy egyéb művészeti múzeumainkat, és ebbe bizony jelentősebb műtárgyak esetében akár a vidéki múzeumi hálózat is bejelentkezhetne. És az egy kuratórium vagy a minisztérium, ez most mindegy. A lényeg az, hogy ennek volna haszna. Kevés múzeumnak adatott meg az lehetőség mindenkünk, hogy olyan nagy volumenű és ilyen értben nagy sikerű lehetőségű és bevétel lehetőségű tárlatokat szerveznek, mint mi ennek a nagy részét visszaforgatjuk műtárgyvásárlásban ennek a haszonnak.
Mindenhez kapcsolódóan azért érdekes lehet az a kérdés is, hogy hogyan kell értelmezni azt az egyébként uniós jogszabályt, hogy egyedi műalkotások esetében kötelező a közbeszerzési eljárás. Az alkotás, ugye, ha jól tudom, akkor 220 ezer eurónál nagyobb, mert hogy éppen erre hivatkozva kapott tavaly több mint 50 millió forintos bírságot a Szépművészeti igen. Múzeum a közbeszerzési döntőbizottságon, mondván 6 festményt tender nélkül szereztek be.
Ez egy teljesen abszurd helyzet, hisz mindenki tudja, ez egy teljesen abszurd és rossz EU szabályzás, nem véletlen, hogy a nemzeti közbeszerzési szabályzások, törvényi szabályzás, és a magyar is, kiveszi az EU-s értékhatár alatt, azt mondja, ez nem, az olyan, mint az ingatlan. Az sem lehet közbeszerezni, nem is kell, mert nem általában akar valaki ingatlan, hanem adott ingatlant akar venni. Ugyanígy nem általában szeretnék egy 30x40-es színes valamit venni, hanem XY-tól azon az életművön belül azt a művet. Tehát az egyedi, és nincs kivel versenyeztetni, abból egy van. Tehát ha nekem az kell, akkor azzal kell megállapodnom. Egy közbeszerzési folyamatot meg előírt az EU, hogy miért kell. Igazából ez egy színjáték, hiszen pont minden ellen, a közbeszélés az ennyi, hogy versenyeztetünk, transzparens, nem állapodunk meg előtte. Itt evidensen megállapodik a vevő eladó, és utólag lebonyolít egy közbeszélés, ami jó esetben egyszerű, de sok esetben most, amikor például egy galéria, egy műkes, egy galéria van mögötte mondjuk, vagy egy aukcionál, elképzelhetetlen. Hogyan? Hát leütéskor azt mondjuk, most mindenki...
Álljunk meg a licitnél, és akkor lesz egy tender.
És egy hónap múlva jövünk vissza. Igen. Tehát ez ilyen nincs, és ezt azért ez napnál világosabb, ezt mondom, ki is szedte a magyar jogalkotó a parlament, tehát nekünk ezért van az a bizonyos 220 ezer, ez a közbeszerzési értékhatár, igen. Alatta nincs, fölötte kell, de ez is egyszerűsödött, volt egy kis jogszabályi értelmezés, ez segítette a törvényalkotó, tehát ez év elejétől kell, de a lehető leegyszerűsített a leget, tehát a magyar, hogyha 220 ezer euró fölött aukció, vagy bárhol másút szerzünk be, annak a folyamatát egyszerűbbé tette, és életszerűbbé. Nem tudja fölülni az EU-s jogszabályt, igazából jogszabály módosítás kellene. Azt kell tudni, hogy ezt nem csak a Szépmű, egyetlen egy európai múzeum nem tartja be. Tehát
őket is megbüntetik rendre?
Ott nem, én még nem hattam róla egyszer sem. Valószínűleg ott is a hivatalok, amik ezt vigy, azt mondják, hogy ez egy nonsense, és igazából nem... Tehát azt mondja, ez így nem lehet. Tehát ez a kimutatások szerint ugye az összes EU-s értékhatár fölötti beszerzés rajta van egy, tehát ez több millió tétel. Ezek közül az elmúlt 10 vagy 15 évre visszamenőleg nincs. Jelentős Európai Múzeumok nem, nincsenek rajta. Ez nem igaz, hogy nem szereztek műtárgyat, hanem nem mennek át ezen a közbeszerzési eljáráson. Ez egy fals és hamis utólagos lepapírozása, ha egyáltalán ezt végig lehet csinálni. Mondom, sok esetben nem tudjuk mi sem egyébként, hogy galériától veszünk egy aukciós háznál, és nem tudjuk, ki van mögött. Ott az aukciós háznak fizetünk be, ő meg adja tovább, akit illet ez a pénz. Tehát magyarán minden, ami egy közbeszerzési eljárásnak az érdemi attribútuma, az nem igaz erre az eljárásra. Ki kellene szedni, hogy egyébként a közbeszerzési törvény nemzetközileg is az ingatlanokat kiszedi például. Ott teljesen világos, hogy nem lehet megversenyeztetni, ha nekem az kell, nem a szomszédtel kell, akkor kivel versenyeztetem. Igen. No, egy szó mint száz, azért hálásnak egy kicsit egyszerűsödött, és ilyen esetben, amikor lesz arra forrásunk, hogy majd 220 ezer euró fölötti műtárgyról szó, egy kicsit egyszerűbb, mint mondjuk eddigiekben.
Hát ezek a közbeszerzés érdekes útvesztői, nincsenek viszont ilyesfajta útvesztők az Új Nemzeti Galéria épületére vonatkozó közbeszerzési eljárásban, hiszen ott ugye zajlik ez az eljárás, több cég is versenyben van?
Igen, ott a cél egyenes előtt vagyunk, tehát még a tárgyalási folyamatban az nagyon biztató, hogy az előre jelzettekhez képest, amelyet a különböző piaci szereplőktől, vagy éppen a összehasonlítható árakon, akár nemzetközi hasonló, most Varsóban éppen épült most egy a Nemzeti Galériánkhoz képest, amit tervezünk, egy kisebb, de arányosan megnézhettük a négyzetméter árakot, hogy állnak, ehhez képest egy kimondtan jó piaci ajánlat ígérkezik most már itt a célegyenesben, amelyik a,
ezt el lehet mondani, hogy milyen
a korábban tervezett, amikor ezt egyébként Lázár Mészáros is jelezte, hogy még ezt talán tavalyi valamelyik nyilatkozatában, sajtóbeszélgetésben, hogy körülbelül ilyen 200 milliárdosra várható, és valóban ez volt valahol a sejthető szám. Ennek gyakorlatilag a fele körül körvonalazódik, tehát 100-110 milliárd körül, ami egy rendkívül, például, hogyha ezt a négyzetméterekon a lengyel varsói új kortárs múzeummal hasonlítjuk össze, azt ott például az ő négyzetméteraikkal ilyen 170 milliárd lenne a Budapest, és ehhez képest, mondom, egy kimondtan jó árat kaptunk, verseny van a hazai építési piacon, tehát azt kell mondanom, hogy most tényleg nagyon jó árban, nyilván nagyon sok minden múlik, hogy végül is ezt a ajánlatot a kormány el tudja fogadni, hiszen ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha mikor kialakul ez az ár, akkor elbalogunk a kormányhoz, és hogy van-e rá forrás,
ugye a mostani idők nem éppen az állami nagy beruházásokról, azok elindításáról szólnak, de hát azért a bízni lehet
igen,
abban, hogy
ugye ezért nem mai
ugye egyszer csak elindul ez a beruházás. Igen, ennek az ez lenne ugye hát végül is a zárókövet a Liget projektnek.
Ez nem kérdés, és nagyon fontos, hogy az, amit a, és most már ugye ezek a viták elmúltak, a Zeneház az egyik legsikeresebb kultúrás intézmény vált, és az egyik legcsodálatosabb kortárs épület, nem csak a világnak is, a 20-as évek elejének egyik legkiemeltebb épülete, mindenki szereti, a Néprajzi Múzeumnak ez a csodás íve, a benne kialakult állandó kiállítás és az egész intézmény. Tehát ezek visszaigazolt az idő, hogy érdemes volt megépíteni, és ennek ugye a harmadik utolsó épület ugyanabban a tengelyben, a volt Petőfi csarnok.
Ezzel helyen. Zárul is a Liget.
Ezzel zárul is, és ami nagyon fontos, hogy kell egy nagy, ahhoz, hogy nemzetközileg látható legyen az egész fejlesztés, ami az igazi vonzerőt, amit a Bilbao Guggenheimet említettük talán a beszélgetésünk elején, 30 év építették, a mai napig 1 millió, évente 1 millió turistát. Az épület. Tehát az épület jutott egy olyan rangra, az a kortárs épület, ilyen Frank Gehry-nek az a világhírű épülete, és a Szána által, akik szintén világképítészek tervezett budapesti új nemzeti galéria, a Szána valahol volt legnagyobb múzeumépülete, világképítészeknek világbajnok épület, nyugodtan mondhatjuk, a legnagyobb és legszebb és legjobb. Ők New Yorkban, Sydneyben már jó pályán terveztek, és meg is valósult épületük. Ez az a vonzerű, ami tartósan 20-30-40 évre biztosíthatja Budapest számára egy olyan többletturizmust, amiben ráadásul még ennek a csodás épületnek, ami persze döntően minket, magyarokat fog szolgálni, a pénzügyi visszatérítését is garantálja, de ehhez kell egy ilyen kortárs építésű, kiemelkedő rangú művészeti múzeum. És ez a új nemzeti galéria. Azt gondolom, hogy ennek valamikor az elkövetkezőben most egy év múlva, két év múlva el kell kezdődnie, mert ennek nagyon sok önmagán túlmutató jelentősége van, mondom, gazdasági megtérülés beleértve.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bán László, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, a Liget projekt miniszteri biztosa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm.
Köszönöm én is a meghívást.